Ami segítségünk, Isten tiszteletünkre, keresztelőkre az áldás jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Keresztelőre készülve, fennállva énekeljük a 431. dicséretünket. Szeretettel köszöntünk benneteket az Úrházába. Az Úr Jézus feltámadása után missziói parancsot adott tanítványainak, és ehhez kapcsolva szerezte a keresztség sákramentumát. A Máté írása szerinti evangélium 28. részének 18. és következő verseiben így hangzik ez. Nékem adatot minden hatalom menjen és földön. Elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevébe. Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek, és íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Amen. És még egy ige verset, rövid ige szakaszt olvasok hozzá, a 106. Zsoltár első két versét. Dicsérjétek az Urat, adjatok hálát az Úrnak, mert jó, mert örökké tart szeretete. Ki tudná elmondani, milyen hatalmas az Úr, ki beszélhetné el minden dicső tettét. Kedves szülők, keresztülők, család, gyülekezet! Több mint 40-szer van a Bibliában, hogy az Isten szeretete örökké tart. Többek között ebben a mai napra rendelt Zsoltárban is ez az alaphang, később jelenik majd meg a bűnbánat és az imádság is. A Zsoltáros először Isten örökké való szeretetéért ad hálát. Ez több, mint csupán ígérete az Istennek, ez egy igazság is az Isten természetét illetően, hogy ő maga a szeretet, rendíthetetlenül szereti az embert, mert ilyen az Isten természete, és ez nem is változik meg az idők folyamán. Szeretet kapcsolatra teremtett meg minket is önmagával, és egymással is. És amikor ez a szeretet kapcsolat megromlott a bűneset miatt, akkor is már terve volt az Istennek ennek a helyreállítására, hiszen örök időknek előtte eltervezte, hogy fiában, Jézus Krisztusban megváltónká lesz. Úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Krisztus letette az életét a Golgotai kereszten, vállalva értünk a halált, hogy általa számunkra örök életet, bűneink bocsánatát szerezze meg. A keresztség is erről a megelőlegzett szeretetről, szövetségről beszél. És az, hogy három gyermek is részesül most a keresztségben, hálára adhat okot. Isten életet adott két családon belül is, csudaszép ikerlányokat és egy csudaszép kisfiút. Istennek legyen értük hála, hogy meghallgatta könyörgéseiteket, hogy egészségesen jöhettek a világra. Hálásak vagyunk az Isten ajándékaiért. És forduljon most ez a hála az örökkévaló Isten felé, akiről azt is tudhatjuk, hogy a jövőben is ugyanilyen szerető Istenünk lesz. Hisszük és valljuk, hogy mindent tőle kaptunk, és kapunk majd ezután is. Ajándékait szeretetéből adja nekünk, és az ajándékaiba benne van az is, hogy szól hozzánk, megszólít minket, hogy hitre jussunk, hogy követni tudjuk őt, hogy hatalmas Isten szeretett gyermekeiként éljük az életünket már ezen a földön. Ajándéka a szabadítás bűneinkből, hogy neki szentelt életet élhessünk. Bárcsak ezek a kisgyermekek ezeket az ajándékokat átélhetnék, részesedhetnének benne, és így élhetnének áldott életet, ezért is imádkozunk, könyörgünk, értük, hogy cselekedje meg az Isten bennük, hogy így legyen, hogy megérezzék, megérezzük, hogy Krisztusban mindent kaptunk, amire szükségünk van, sőt, még a felett is. De nélküle bármink is van, szegények maradunk. Az Isten adjon az ő kegyelmes szeretetéből bőséget, életet, örök életet ezeknek a gyermekeknek. Amen. Valljuk meg most hitünket együtt a gyülekezettel, az apostoli hitvallás szavaival. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszem az egyetemes anyaszent egyházat, a szentek közösségét, bűneink bocsánatát, testünk feltámadását és az örök életet. Amen. Kedves szülők, keresztülők, hitetek megvallása után Isten és a gyülekezet előtt jelentsétek ki szándékotokat, és tegyetek fogadalmat, hogy gyermekeiteket a református egyház közösségében hitben nevelitek. Feleljetek a következő kérdésekre. Akarjátok-e, hogy gyermeketek a keresztség által az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztjén anyaszent egyházba befogadtassék? Ha igen, felejétek, akarjuk. Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyermeketeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogy ha majd felnő a konfirmáció alkalmával, ő maga önként tegyen vallást a Szent Háromság Istenbe vetett hitéről a gyülekezet előtt? Ha igen, felejétek, ígérjük és fogadjuk. Most pedig forduljunk az Isten felé, neki adjunk hálát, tőle kérjünk áldást. Mennyei édesatyánk, téged dicsőítünk az életért, és hálát adunk, hogy te vagy az, aki elgondoltad ezeknek a kisgyermekeknek az életét, örök időknek előtte. Az idő egy pontján engedted őket megfoganni, megszületni, és köszönjük, hogy reménységünk lehet, hogy az örök élettel is meg akarod őket ajándékozni. Urunk Istenünk, ezért könyörgünk, áldott légy, hogy eljegyezted őket az Úr Jézus Krisztus szent nevére, a szent keresztség által, és kérjük, hogy te őrizd meg őket, testi-lelki épségüket. Könyörgünk, Urunk, a szülőkért, keresztszülőkért, adj nekik bölcsességet a nevelés nehéz ember próbáló feladatához, adj nekik erőt, és adj nekik legfőképpen tőled jövő igazi szeretetet, hogy hozzád is tudják szeretni ezeket a kisgyermekeket. Áldott légy a gyülekezet közösségéért, engedd, hogy ők is szív szerinti tagjai lehessenek majd. Jöjj el, Szentlélek Isten, te eleveníts meg bennünket, te eleveníts meg az Isten tiszteletünket. Amen. Jóra kerettellek téged, Atyának, a Fiúnak, a Szentléleknek nevében. Amen. Dóra, keresztellek téged, az Atyának, a Fiúnak, a Szentléleknek nevébe. A kegyelmes Isten cselekedje meg, hogy ezek a kisgyermekek növekedjenek testben, lélekben, hitben és szeretetben, Isten és emberek előtt való kedvességben, ti pedig, szeretteim, erősödjetek meg abban a reménységben, hogy tiétek Isten ígéretei és gyermekeiteké, akiket elhívott magának az Úr, ami Istenünk. Amen. Gyülekezet, foglalja el a helyét, készülődjünk az ige meghallására. Énekeljük a 440. dicséretünk megfelelő verseit.
Kedves testvérek, hallgassuk meg Isten igéjét úgy, amint szól hozzánk a Bibliaolvasó kalauz szerinti mai újszövetségi igeszakaszból. Pál apostolnak a Kolosse beliekhez írott levelének második részéből, a 8-tól 15-ig terjedő versekből.
Vigyázzatok, hogy rabul ne ejtsen titeket valaki bölcselkedéssel és üres megtévesztéssel, amely emberi hagyományokon és a világ elemi tanításain alapul, és nem Krisztus szerinti. Mert benne lakozik az Istenség egész teljessége testileg, és ti benne vagytok beteljesedve, aki feje minden fejedelemségnek és hatalmasságnak. Benne vagytok körülmetélve is, kéz nélküli körülmetéléssel, levetve a bűntestét Krisztus körülmetélésében. Vele együtt vagytok eltemetve a keresztségben, és vele együtt fel is támadtok az Isten erejébe vetett hit által, aki feltámasztotta őt a halottak közül. És titeket, akik halottatok voltak a bűnökben, és testetek körülmetéletlenségében, vele együtt megelevenített, és megbocsátotta minden bűnünket. Eltörölte az ellenünk szóló rendelkezéseivel minket terhelő adós levelet, félretette az útból, és odaszegezte a keresztfára. Lefegyverezte a fejedelemségeket és a hatalmasságokat, nyilvánosan pellengérre állította őket, diadalmaskodva rajtuk a kereszten. Eddig Isten igéje. Gyertek, kedves testvérek! Drága mennyei édesatyánk, az Úr Jézus Krisztus által. Dicsérettel és hálaadással fordulunk hozzád ma, hogy összegyűjtöttél minket ezen a szép őszi napon. Tekints ránk, mi vagyunk a te szeretett néped, Urunk. Igaz, bűnösök, tökéletlenek. Kérünk, hogy mutass rá a mi hitünkben meggyökerezettség miatt megtűrt bűneinkre, melyeket talán észre sem veszünk olyanokra, mint az aggódás, az elégedetlenség, a féltékenység, a türelmetlenség. Ments meg minket attól, hogy ezek miatt éppen mi legyünk az akadályai annak, hogy valaki Krisztushoz kerüljön. Urunk, mi tudatában vagyunk tökéletlenségünknek, de köszönjük, hogy te megkönnyörültél rajtunk, és szent fiadban hibátlannak látsz minket, és az ő érdeméért fogadsz magadhoz minket. És amint vagyunk, úgy jöhetünk hozzád. Add, hogy igéd világosságában mindezeket felismerve egyre közelebb kerülhessünk hozzád, hogy úgy hallgassuk a hirdetett igét, hogy az nem másnak, hanem személyesen nekünk szól. Kérjük áldásodat az ige szólójára és hallgatóira egyaránt. Amen.
Amen. A mi Urunk bűnbocsátó kegyelmét Pál apostolnak a Korintus beliekhez írott második leveléből, az 5. rész 21. verséből hirdetem nektek Jézus Krisztusról. mert azt, aki bűnt nem ismert, bűnné tette értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk ő benne. Ámen. Az ige hirdetésére készülve a 225. dicséret 4. versét énekeljük. És ennek az a szent igéje, melynek alapján üzenetét szeretném hirdetni közöttetek szent lelkének segítségül hívásával, írva található a már felolvasott helyen, Pál apostolnak a Kolossebeliekhez írott levelének 2. részében, a 14. versben. Eltörölte az ellenünk szóló rendelkezéseivel minket terhelő adóslevelet, félretette az útból, és odaszegezte a keresztfára. Ámen. A gyülekezet foglalja el helyét. Kedves testvérek, az idősebbek még emlékezhetnek arra a gyakorlatra, hogy hentesnél vásárolva az eladó a kiválasztott és lemért hús árát egy kis cetlire felírta. A vásárló ezzel a pénztárhoz ment, fizetett és megkapta a blokkot. Majd a cetlivel és a blokkal együtt visszament az eladóhoz, aki a cetlit egy függőleges szögre, tüskére ráhúzta, a vásárló pedig megkapta a húst és a blokkot. Hát ez igen régen volt már, de aki abban az időben már tudatában volt az életnek, az emlékezhet rá. Ez a szögre húzás jutott az eszembe, alapigénket olvasva, ugyanis a hentesnél ezzel lett az eladó adóssága, tudnélik a hús, végképp lerendezve. Először az adós levélről szeretnék szólni, amit az igében olvastunk, másodjára Krisztus munkájáról, és végül egy kicsit szeretnék visszatérni és bővebben szólni a keresztre szegezett adós levélről. Az adós levél. Mi ez? Hát ugye a hétköznapi életben tudjuk, hogyha valaki egy nagyobb összeget kölcsönbe felvesz, akkor, hát ma már nem ezeket a kifejezéseket használják, de tulajdonképpen egy adós levelet ír, hogy ő ezzel és ezzel az összeggel ennek és ennek tartozik. Hát kedves testvérek, lelki értelemben minden ember egy óriási adóssággal születik erre a világra, az eredendő bűn adósságával. Ugyanis naivitás az az elgondolás, hogy tiszta lappal indulhatnánk. És naivitás a gyermekek ártatlanságáról szóló hamis tanítás is. A ma született gyermek a bűnre való készséggel születik. A bűn állapotába születik bele. Jól látszik ez azon is, hogy a kisgyermekek a legönzőbb teremtmények ezen a világon, és tulajdonképpen később is csak viselkedni tanulnak meg. Szeretik, hogyha körülöttük forog a világ, de nem csak a gyermekek szeretik ezt, hanem mi saját magunk is. A kisgyermekek szeretik, hogyha anya, apa, testvérek, nagyszülők mind körülöttük ugrálnak, és őket szolgálják ki. Úgy gondolják, hogy ezek a hozzátartozóik erre valók. Aztán később, ahogy nőnek, persze más árnyalatot vesz fel ez a kép, már ők is tudnak majd szeretni, de ez a szeretet bizony önző. Önző még az anyai szeretet is. Ezért van az, hogy a gyermekét az anya olyan nehezen tudja elengedni, különösen, hogyha fiúról van szó, és megnősül. ezt az óriási adósságot, amellyel születünk, az eredendő bűn adósságát mi minden nappal csak szaporítani tudjuk, ez az adósság egyre csak nő. A megkívánt mérce, az Isten által megkívánt mérce ugyanis az, amit Jézus Krisztus mondott, ti azért legyetek tökéletesek, amint a ti mennyei atyátok tökéletes. Hát ha ez a mérce, akkor minden nap, minden percében és minden másodpercében ezt a mércét csak alulmúlni tudjuk, és ezáltal adósságunkat szüntelenül csak növeljük. Tehát adóssággal születünk a világra, adósságunkat napról napra csak növeljük, de hogyha megkérdezzük azt, hogy mi is az az adós levél, amiről az igében szó van, akkor azt kell mondanom, hogy ez a 10 parancsolat és a mózesi erkölcsi törvények, amelyek még miránk nézve is érvényesek. Ugye tudjuk, hogy a mózesi törvények között voltak olyan Isten tiszteletre vonatkozó törvények, amelyeket Jézus Krisztus már betöltött, és ezért nem érvényesek ránk nézve. Voltak olyan törvények, amelyek kifejezetten Izraelre, mint államra vonatkozó törvények voltak, és vannak az erkölcsi törvények, amelyek nem vesztették el érvényességüket, most is ugyanúgy érvényesek, mint annak idején. Tehát ez az adós levél, ez nem más, mint a 10 parancsolat és a mózesi erkölcsi törvények. Ennek vannak rendelkezései, amelyekről alapigénk beszél, és ezek a rendelkezések, ezek a törvények terhelnek minket és vádolnak minket úgy, ahogyan azt az igében olvastuk. Jézus Krisztus ugye eltörölte az ellenünk szóló rendelkezéseivel minket terhelő adóslevelet. Tehát ez az adóslevél, a mózesi törvény minket terhel a maga rendelkezéseivel. Hallottam én már olyan vallomást, hogy valaki tudnélik azt mondta, hogy én a 10 parancsolatot teljes egészében megtartom. Hát igen, lehet, hogy formailag igen, bár e felől is vannak kétségeim. Ne ölj, és az abortusz, ne lopj, és az adócsalás, ne paráználkodj, és a félrelépés, a házasságtörés. De lényegét tekintve semmit sem tartunk meg belőle. Mert mondom, lehet, hogy formailag megtartjuk, de Isten eredeti gondolata, amikor a 10 parancsolatot és a mózesi törvényeket adta, nem az volt, hogy formailag tartsuk be. Hogy hát nem öltem senkit, hiszen még kés is csak a konyhában van a kezemben. Nem az volt Istennek a célja ezekkel a parancsolatokkal, hogy formailag megtartsuk, hanem az, hogy lényeg szerint, szív szerint tartsuk meg. Az, hogy mi volt Isten eredeti gondolata a 10 parancsolattal, azt pontosan látjuk Jézusnak a hegyi beszédben elmondott magyarázatából. Amikor azt mondja, hogy hallottátok, hogy megmondatott a régieknek, ne ölj, mert aki öl, méltó az ítéletre. Én pedig azt mondom nektek, hogy aki haragszik az ő atya fiára, méltó az ítéletre, aki azt mondja az ő atya fiának, ostoba, méltó a főtörvényszéki eljárásra, és aki azt mondja az ő atya fiának, bolond, méltó a gyehenna tüzére. És így magyarázza Jézus a 10 parancsolat egyes parancsolatait lelki értelemben. És az, hogy mi gondolatban sem követünk el semmi bűnt, senki ellen, sem Isten ellen, sem ember ellen. Hát ilyen nincs. Ilyen nincs. A lényeget tekintve semmit sem tartunk be a 10 parancsolatból. Tehát bennünket a mózesi törvény, az erkölcsi törvény, a 10 parancsolat vádol és terhel. De eljött Krisztus, akinek ezzel az adós levéllel kapcsolatosan egy csodálatos munkáját láthatjuk az igében. Krisztus munkája az adós levéllel kapcsolatosan, ugyanis három igében van összefoglalva, hogy eltörölte, hogy félretette, és hogy odaszegezte. Nézzük ezeket egy picit részletesebben. Az, hogy eltörölte, ez az eredeti görög szó az üzleti világban azt jelenti, hogy eltörölni, kitörölni, a katonai nyelvben pedig a legyőzött ellenségről letépni a ruhát és kezéből kicsavarni a fegyvert. Ilyen jelentés árnyalatokat vesz fel ez az ige, hogy eltörölte. Így törölte el a mi Urunk Jézus Krisztus a bennünket terhelő adós levelet. Legyőzte a bűnt, és a törvény kezéből kicsavarta a fegyvert. Mi által? Azáltal, hogy ő betöltött minden törvényt, teljesített minden parancsolatot. Gondoltunk-e már arra, igaz ez a magyar nyelvben van így, de a gondolat, bibliai gondolat, hogy valamit teljesíteni, azt jelenti, hogy teljesen véghez vinni, tökéletesen végrehajtani, teljesíteni. Teljesítmény tulajdonképpen, hogy teljessé teszünk valamit. Igazából ez áll a hátterében a magyar nyelvben, de a görögben is. Jézus azáltal törölte el a bennünket terhelő adós levelet, azaz a törvényt, hogy beteljesítette, hogy betöltötte a törvény parancsolatait, hogy soha meg nem szegte. Tudjuk azt, hogy látszólag Jézus megszegett parancsolatokat, leginkább ugye a szombattal kapcsolatos parancsolatokat, de nem így van. Jézus azokat a parancsolatokat szegte meg mindig és következetesen, amelyeket a farizeusok hoztak, akik végig gondolták, tovább gondolták, és egészen az abszurdumig gondolták végig, például a szombatnapi parancsolatot. Hogy mit szabad tenni szombaton, és mit nem. Hogy hány lépés távolságra lehet elmenni, és attól számítva egy lépéssel sem szabad tovább menni. És mindent megpróbáltak lebontani a legapróbb részletekig. És ezzel túlmentek az Isten törvényén. És Jézus ezeket a farizeusi parancsolatokat valóban megszegte, de az Isten parancsolatát soha nem szegte meg. Tehát Jézus Krisztus azáltal törölte el a bennünket terhelő adós levelet, hogy ő maga tökéletesen betöltötte a törvényt, tökéletesen teljesítette a parancsolatokat. Tulajdonképpen mi helyettünk. Aztán a második kifejezés ez, hogy félretette az útból. Szó szerint ez valami olyasmit jelent, hogy megsemmisíteni, a középről eltüntetni. Tehát tulajdonképpen az eredeti szövegben útról nincs is szó, csak arról, hogy középről eltüntetni. De jó ez a fordítás így, ahogy van. Ugyanis a törvény utunkat állta, mint egy utonálló, mint egy rabló, vagy mint egy vadállat. Nem volt út Isten felé. A minket terhelő adóslevél ott volt középen, és nem fértünk oda tőle az Istenhez. Elállta az utunkat. De Jézus Krisztus megsemmisítette ezt az útonállót, és utat mutatott az Atya felé. János evangéliumában saját magáról mondja, én vagyok az út, az igazság és az élet, senki sem mehet az Atyához, csak is én általam. Tehát senki sem mehet az Atyához, mert ott van az úton, középen, ez az útonálló, ez a rabló, ez a vadállat, amely bennünket terhel és bennünket vádol az Isten törvénye, de Jézus Krisztus megsemmisítette, félretette az útból, méghozzá azáltal, hogy ő maga lett számunkra az út az Atya felé. És végül azt mondja az ige, hogy oda szegezte ezt az adós levelet a keresztfára. Hogy úgy mondjam, a bevezető képpel élve, hogy az adós levelet felszúrta a szögre, és így érvénytelenítette. Vagy ahogyan a régi kalauzok a lyukasztóval érvénytelenítették a vonatjegyet például. Saját kereszt halála volt az ár, amelyet fizetnie kellett Jézusnak a bennünket terhelő adós levél érvénytelenítése céljából. Ahogyan énekeltük is, jár, lássuk az Úr keresztjét, melyet felvett érettünk, megszámban embernek veszét, megfizete helyettünk. Tehát ő fizetett, ő került a keresztre, és ezáltal tudta a bennünket terhelő adós levelet a keresztre feszíteni. És tulajdonképpen itt már felmerül egy érdekes kérdés, hogy tulajdonképpen mi is ez a keresztre szegezett adós levél. Mert ki volt keresztre szegezve? Jézus Krisztus. És igényben mit olvasunk, hogy mi van keresztre szegezve? Az adós levél. Ez vajon azt jelenti, hogy Jézus Krisztus egyenlő az adós levéllel? Hiszen ő az, aki keresztre volt szegezve. A bennünket terhelő adós levél a bűneinket jelenti, hiszen vádol bennünket, mert nem tudjuk az adósságot visszafizetni. Nem tudunk a bűneinktől megszabadulni. A bűneink bennünket vádolnak. Másrészt a bennünket terhelő adós levél a törvény átkát jelenti. Beszél Pál apostol a törvény átkáról. Tehát a bennünket terhelő adós levél a bűneink és a törvény átka. De mit olvasunk a 2 Korintus 5.21-ben? Mert azt, aki bűnt nem ismert, bűnné tette értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk ő benne. És mit olvasunk a Galata 3.13-ban? Krisztus váltott meg minket a törvény átkától úgy, hogy átokká lett értünk. Hogyha ezt a két igét egymás mellé helyezzük, akkor azt látjuk, hogy így lett Jézus Krisztus a keresztre szegezett adós levél, ugyanis bűnné és átokká lett értünk Jézus. A bennünket terhelő adós levél a bűneinket jelenti, a bennünket terhelő adós levél a törvény átkát jelenti, Jézus Krisztus pedig bűnné és átokká lett érettünk. Nem bűnössé, bűnné. Bűnné és átokká. Ő a keresztre szegezett adós levél. Micsoda szeretet! Mindent magára vállalt. Azonosult a bűnnel, és azonosult az átokkal. Miértünk? Jézus Krisztus szentsége, igazsága, szeretete vádolhatott volna, elítélhetett volna minket, méghozzá a leginkább. Hiszen ha ő ránézünk, az ő szentségére, igazságára, tökéletességére, szeretetére, akkor látjuk, mint egy tükörben saját magunkat, hogy mi mennyire bűnösök, mennyire szentségtelenek, mennyire igaztalanok, és mennyire szeretetlenek vagyunk. Ő vádolhatott volna bennünket a leginkább, mert ő volt az egyedül tökéletes, az egyedül szent, az egyedül igaz. De nem vádol bennünket. mert saját magát, mint egy adós levelet a keresztre szegeztette. És eltörölte, és félretette az útból, és keresztre szegezte azt az adós levelet, amely tulajdonképpen ő saját maga volt. Mert bűnné és átokká lett értünk. És így érvénytelenítette a törvényt, és így érvénytelenítette a bűn erejét. Hát, kedves testvérek, mi, amikor ekkora szeretetet látunk, mi hálából nem fogadjuk el ezt a kegyelmet? Még mindig úgy gondoljuk, hogy mi vagyunk a jó emberek, akik majd megállunk Isten színe előtt, és rámutatunk életünkben azokra a pontokra, hogy itt is nézd meg, hogy milyen jó fejek voltunk, meg ott is milyen jó fejek voltunk, meg ezzel is milyen szeretettel bántunk meg. Nem, amikor Isten színe előtt megállunk, hogyha magunk érdemére hivatkoznánk, akkor némán le fogjuk hajtani a fejünket, és meg sem tudunk szólalni. Mert ez az adós levél bennünket vádol. De hogyha elfogadjuk, hogyha elhisszük, hogyha hálát adunk érte, hogy ez az adós levél oda van szögezve a keresztfára, akkor bennünket már nem terhel. Mert Jézus Krisztus eltörölte, félretette az útból, és oda szegezte a keresztfára. Amen. Isten igéire válaszként a 344. dicséret első és második versét énekeljük. Királyi zászlók lobognak. Urunk Istenünk, hadd magasszaljunk téged egyszülött fiadért, az ő csodálatos kereszthaláláért. Köszönjük, Urunk, hogy eltörölte a bennünket terhelő adós levelet, hogy megszüntette a vádat, amely ellenünk szólt, oda szegezve a keresztfára, és így tette el az útból, hogy mehessünk feléd. Urunk Istenünk, nem tudunk szavakat találni, hogy milyen csodálatos ez a szeretet, amellyel te szerettél bennünket, úgy, ahogyan elhangzott a keresztelőn is, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta. Hogyha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Így adunk hálát ezért az örök életért, amelyet a te egyszülött fiad az élete árán szerzett meg nekünk. Urunk, felteszed ez által, az ige által is számunkra a kérdést, hogy vajon mi hálásak vagyunk-e ezért az áldozatért, ezért a szenvedésért, ezért a váltság halálért? Vajon betölti-e szívünket csordultig az irántad való hála és szeretet? Vagy magunkkal vagyunk eltelve, és a magunk életét tervezzük nélküled? Urunk Istenünk, ajándékozz meg bennünket hálás szívvel, ajándékozz meg bennünket megtéréssel, újjászületéssel, amikor mindez, amiről szó volt, az életünk alapjává válik. Hogy ebből merítsünk mindent az életünk eseményeihez, az útmutatást, az erőt, a bűnbocsánathoz, az örök élet reménységéhez, a feltámadásba vetett hithez. Urunk, adj hálát a szívünkbe és engedelmességet. hogy veled járhassuk végig ezt az életet, hiszen te vagy az út, az igazság és az élet. És csak veled és csak általad mehetünk. Mennyei Atyán, te hozzád. Kérünk, hogy így áld meg hétköznapjainkat és ünnepeinket. Így áld meg bennünket egyen-egyenként és az egész gyülekezetet is. Így áld meg a te hívő népedet szerte ezen a világon, és így szaporítsd a te népedet az evangélium hirdettetése és befogadása által. És hadd könyörögjünk, Urunk, azokért, akik az elmúlt héten álltak meg ravatal mellett, hogy te nyisd föl szemüket arra, hogy nem csak ennyi az élet, amennyit földi szemeinkkel látunk, hogy a te kegyelmed adjon vigasztalást a számukra Jézus Krisztus megismerése által. És így könyörgünk ezekért, a gyermekekért is, hogy hadd növekedjenek előtted és emberek előtt való kedvességben, és hadd jussanak el az örök élet titkának megismerésére. Kérünk, hogy légy a betegekkel, Urunk, munkálkodj a te kegyelmességed szerint. És kérünk, hogy hallgass meg a magunkban csöndben elmondott imádságainkat is. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen.